Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Ne daráljál kávét! Még mindig. Élő egyenes adásban.
Elnézést, most kell, hogy kávét igyak.
És a túlcsordul, most nem fogod tudni megállítani.
De hosszú a zsinór, oda megyek, figyelj!
Ja, várjál, még nem, még
nem,
vár.
Még jó, még oké. Okay.
Na, ez a Millás reggeli meglehetősen kaotikus adása 2024. július 1-én, hétfőn itt a Rádió Café 98.0-án, a kávéfőzők Dohányével, Kántor Endrével. De nem áll a megnyomód,
de megnyomtam a gombot, eláll mindjárt. Nagyon jó lesz ez így. Finom, habos kávé, Mihálovics Andrással vagyunk itt.
Van SMS, WhatsApp Rádió és Viber Café számunk is, azt már mondtam, 0630-as 698-098-0. Baleset a Krisztina körúton, kérem szépen, ez friss közlekedési információ. Az Attila út előtt történt a Széll Kálmán tér felé vezető oldalon. Sáv lezárásra készüljenek az arra haladók, és erről jut eszünk be, hogy nagyon óvatosan közelítsük meg úti célunkat, mert a fővárosi közlekedés biza nem gyerekjáték. Van-e hallgatói üzenet, mely helyet kér a műsor testében? Vagy
van,
nincs?
De majd ezt megbeszéljük később, mert hogy itt a British Airways
nem
operációs központról,
ki,
igen, majd
nem
megoldjuk.
Nem javítjuk ki, azt az Ács szokta kijavítani, úgyhogy mi magasról teszünk a légügyi hírekre, mert hogy amúgy is túl vannak reprezentálva a műsorban, kérem szépen. Tehát ennek megalapozott szakmai okai vannak. Na, menjünk akkor tovább tartalmat szolgáltatván.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Az AI technológia vezető országai közül Finnországba érkeztünk. Kalózunk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát, nagyon jó, és ez igazán a te asztalod, mert ugye a finn jóléti államot miből másból finanszírozhatnák, mint hogy magas adókból, de erről majd még később biztos bővebben lesz szó.
Így van. Az a skandináv modell az ilyen szempontból ismert, a skandináv jóléti modell. Finnország története az egy picit eltér a skandináv modelltől. Ők később váltak önállókát, tehát a történelemmel kezdjük, ők Svédország részei voltak nagyon-nagyon sokáig, tehát egészen konkrétan a 18. századig. Aztán 1809-től, ahogy a svédek kijönnek, orosz tartománnyá válik, tehát azért a finn önállóság az egyáltalán nem volt egy könnyű folyamat. Egyébként Helsinkit is a svédek alapították 1555-ben, tehát Ez egy igazából elfoglalt terület volt nagyon-nagyon sokáig. Aztán 1918-ban a bolsevikok fogadták el a függetlenségét, de a második világháború után német és orosz lerolnás is volt, amit aztán a világháború végén megszabadultak, de a közeli orosz fekvése mai napig probléma. Tehát beléptek az ENSZ-be, és semlegességet is hirdetik, pont láttuk, hogy 23-ba léptek be a NATO-ba, tehát azért látszik, hogy ez a történelmi háttér egyáltalán nem egyszerű. De az ország, amiért beszélünk róla, mert több híressége is van, korábban beszéltünk a Mikulás országáról, ugye, hogy itt innen jön ered a Janopuki, Rovanpiériből, tehát a Lapföldről, de híres a rengeteg taváról is még, ugye 188 ezer tó van itt, és a világ legnagyobb fa exportőre, amit lehet mondani. De most az AI megjelenése az gyakorlatilag a Nokiával is összefüggésbe hozható, de a Nokia egy úttörő volt. A Nokia története azért érdekes, mert egy 1865-ös alapítású cég, amik faipari, papíripari cég, tehát alapvetően beleillik a...
Igen, persze, de hát igazából gumicsizmákat is gyártam.
Igen, ezt akartam mondani, hogy igen, a gumicsizmától az AI-ig. Jó, szép út.
Nekem így innentől van, egy magyar kisvállalkozás sem mondja, hogy nem tudna csúcs technológiai vállalat lenni. Ha valaki egy gumicsizmagyárból AI technológiai cégét tud avanzsálni, akkor egy magyar cipőfelsőrész készítő előtt is nyitva az út.
Hát ez lehet, de ők ezen csavartak a gumiipar után egyet, mert 81-ben még elindították a telefonos szolgáltatást, a telefonos üzletágat, tehát ezt azért kevés gumis csinálta meg nálunk, hogy rácsavart a gumicsizmára, vagy az autógumira még egy telefonos üzletágat, vagy iparágat, ami aztán ki is nőtte magát, ismerjük annak a kalandját a kis készülékektől a nagy készülékekig, és így tovább. De ma már hálózatépítő, és itt lép be az AI, itt nagyon úgy néz ki, hogy ez a cég a hálózatfejlesztésben ezt az eszközt biztosan nagyon mélyen fogja használni, és így került be a napirendre is Finnország, amely egyébként nem a legnagyobb AI felhasználó, vagy ilyen AI hát mondjam, kutató vagy fejlesztő központ, mert azok a legnagyobbak azért ebben, ha iparágszerűen nézzük, az USA, Kína, Egyesült Királyság, Izraelről fogunk beszélni, mint a negyedik, de Kanada is, Franciaország, India, Japán, tehát Németország is ott vannak, de mégis érdekes egy ilyen kis ország helyzete, mert hozzánk mérten is egyébként jól hasonlítható, 5,3 millióan vannak, és 338 ezer, tehát az területe az majdnem négyszer
hát
nagyobb.
Hát igen, és amiket meg felsoroltál, másik versenyzők, azok meg jóval nagyobb és fajsúlyosabb országok, és mégis osztanak lapot ebben a fejlett technológiában ilyen kis országoknak is, mint Finnország. Úgyhogy igen, nagyon kösz, hogy ezt erre felhívtad.
Nagyon érdekes a dolog, így van, és ami még érdekesebb benne így, hogy igazából úgy néz ki, hogy iparági cégeik is közben jelentősen fejlődtek, tehát, és ezek a cégek próbálják saját maguk is ezt a belső fejlődést még tovább fandolni, tehát pénzzel támogatni. És ez azt jelenti, hogy igazából a kormányzat ilyen nagy adójogi politikákkal nem vesz ebben részt, hanem valójában ezek a különböző, tehát az IT marketnek a szereplői vesznek ebbe részt, és ezeknek vannak ilyen technológiai iparágoknak van alapítványa, és ez próbál egyetemi képzésekbe is bemenni. Szóval nagyon érdekes, hogy az ő AI szerepük, az nem nyilván kormányzati oldalról is támogatva van, de nem úgy, ahogy az ember gondolná. Szóval mindenesetre ez a skandináv modell ebből a szempontból érdekes. Nyilván azért az AI-nál nem szabad elfelejteni, hogy ott az adatmennyiség, amin az AI tanul meghatározó, tehát azért Finnország talán a hálózatépítő képessége kapcsán részben benne tud maradni, de azért ez mindig a nagyok játéka lesz, de mindenképpen jó látni, hogy itt vannak. Nekik egyébként a klasszikus iparágaik, azok azért szintén komolyan vendők. Tehát egyébként az is érdekes, hogy sok ásványi kincsük van. Ugye a fáról beszéltünk, tehát az mindenképpen meghatározó. Svédország, USA és Kanada jár előttük, ők a negyedikek, de a faipar és az ehhez kapcsolódó papíripar az egy dolog, de neki gépgyártásban is nagyon komoly szerepük vannak. Tehát a második világháború után, ahogy önállósodtak, itt egy nagyon komoly ipari felrendülés indult el, de hát a Nokia mellett például a Kone, a Liftek, a Sonomáról ugye ismerjük, mint kiadóról, Stora Enso papír, tehát a Tikoli a festék, és itt az, hogy itt rengeteg minden megjelent már, és egyébként hajóépítésben is roppant jelentősek, tehát nem csak kis hajókban, tehát mint a vitorlások, mert ott is van egy-kettő nagyon erős márkájuk, például a Swan és így tovább, de jégtörők, óriási luxushajókat építenek, és mindezt úgy egyébként, hogy nem a saját bányaiparukra építenek elsődlegesen, hanem a környező országokból hozzák ezeket az anyagokat. Jó lehet, nekik is van bőven, de próbálnak az értéknövelt szolgáltatásokra, vagy az értéknövelő területekre koncentrálni. Szóval mindenesetre nagyon, nagyon komoly gazdasági eredményeket értek el, ami nyilván az adóiparnak is hát valahol le kell követnie, azért ők most gazdaságilag sem állnak úgy az élen, mert ahogy láttam a számokat, nekik az idei növekedésük az éppen visszaesés, tehát de és a munkanélküliség is egy picit följebb szaladt 10% körülire, de úgy néz ki azért mindent összetéve, hogy az ország nem áll rosszul. Egyébként az áfán csavartak egyet, Tehát az egy 1,5%-os emelés jut az idén szeptember 1-től, 24%-ról 25,5%, tehát itt egy picit azért a magyar modell visszaköszön. Vannak kedvezményes mértékek és táv. A társasági adójuk az teljesen egységesen 20%, amiből látjuk, hogy nem egy óriási hajtóerő, tehát, de mégis létezik, és működnek ezek a területek. De szemben mondjuk Észtország, ami közel van, de úgy néz ki, nem szívta ezeket a dolgokat. Nekik a társasági adójuk egyébként meg van osztva az állam és a helyi önkormányzatok között is, tehát kb. 24%-a megy az önkormányzatokhoz, és 76% megy az állami költségvetésbe. A személyi jövedelemadójuk az sávos, és 44% a felső progresszív kulcsa, de a rossz hír az, hogy e fölött itt külön válik, itt nem egybeszedik be és osztják le, hanem itt külön van még egy olyan átlagosan 7,3-7,4%-os önkormányzati SZIA is. Tehát összességében azért az 50% fölött.
Tehát akkor nem véletlenül legendás ez a skandináv típusú adórendszer, ahol ugye magasak az adók, cserébe azokból a magas adókból jólétet magas biztosítanak.
Igen, hát igen, ráadásul kiváló oktatási rendszert hoznak létre, és kulturális intézményeket, úgyhogy ezt a részét azért érdemes nézni.
Igen, és ez azért érdekes, mert tényleg az oktatás az egy meghatározó eleme ennek, tehát úgy néz ki, hogy a federális költségvetés, amelynek van más bevétele is, de egyébként összességében azt lehet mondani, hogy ezek a fő bevételek, tehát van nekik még ilyen, ami nálunk is volt, ilyen broadcasting adó, tehát ilyen tévéadó, ami szállt még ilyen, tehát amik nekünk ma már ilyen furcsán hangznak, de a bocsiákok, a templomi, tehát egyházi adók is jelentősebbek, de egy biztos, hogy az adórendszerük az nem annyira kedvező. Most egyébként vannak adók a területek, ahol azért ezzel párhuzamosan, tehát nem csak emelések voltak, hanem csökkenések, mint ahogy láttuk, mert például az illetéket ők 4%-kal, tehát a vagyoni, tehát a tulaj ingatlan illetéket 4%-kal, 3%-kal csökkentették. A nyugdíjaknál is próbálnak valami alternatív adózást behozni. Itt látni kell, hogy őnáluk a nyugdíjak adóznak. Itt ugye két iskola van az adózásban. A nyugdíj előmegtakarítás, vagy nyugdíj befizetéseket vagy adóztatják, és akkor később a nyugdíj adómentes, amikor megkapjuk, ez nagyjából a magyar út, vagy pedig olyan, hogy a kreditet kapnak, tehát egy levonást kapnak az adóból, amikor a nyugdíj összegeket a jövedelmet szerzők fizetik, és később a nyugdíj megadózik. Szóval és ez pedig most nagyjából a finn adómodell. Itt próbálnak valamit a nyugdíjak adózásán enyhíteni, hogy egy kicsit a munkakedve ebben a környezetben azért picit tovább javuljon. Úgyhogy, de a béreknek a trendje viszont az, hogy azért picit csökkenjen. Szóval ilyen elég ellentmondásos, komplex folyamatok vannak. Úgy néz ki azért, hogy ez azért az országot nem nagyon zavarja, és a finn önállóság most nyilván azért a politikai fekvése az egy hátránypont ennek az iparágnak is, mert azért a befektetők nagyon óvatosan kezelik ezt az orosz közelséget, és azért a történelemben is látjuk, hogy nagyon, tehát most azért talán 100 éve állnak önálló állábukon, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon nehéz dolog. A svéd egyébként hivatalos nyelv volt náluk, tehát a 19. században is, tehát szerintem a legtöbb finn ért svédül is, tehát ilyen szempontból ez működik. Tehát ez egy olyan adottság, ami...
Ilyen csak ami nem szeretik egymást.
Nem, ez igaz.
Hát de mindig egymás kárára, ami nálunk a, nem tudom én, a románokról szóló vicc, az ott a svédekről, vagy norvégekről, és viszont, tehát ugye a finneket is mindig ilyen kicsit elmaradottnak, meg kicsit begyöpösödnek.
Döpnek. Hát egy agrár név volt. Tehát az ő gazdasági transformáció, ez pont ezért lényeges, hogy gyakorlatilag egy agrárországból tudott nagyjából 100 év alatt, vagy a II. Világháború után olyan irányokba elindulni. Tehát látjuk a Nokia történelméből is, hogy azért ez nem egy mai cég, de ettől függetlenül mégiscsak fejlődtek, tehát mégiscsak fel tudtak lépni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként Finnországról beszélhetnénk a Technenergia kapcsán is, mert abban is elég elő vannak, abban egyébként top 10-esek, tehát ott azért az energiaipari fejlődésben ő szintén elő vannak. Tehát egy nagyon érdekes dolgot egyébként Izlandról fogunk majd beszélni elsősorban. Ott a skandináv államok, tehát Izland, Norvégia, Svédország, azok meghatározó játékosok. De az majd egy későbbi témakör lesz. Szóval én így gondoltam elmondani.
Okay. Érdekes és figyelemre méltó szerintem, főleg az, hogy milyen agilis módon kezelik ezeket a dolgokat. Nekem a Nokia példája ezt mutatja, ugye ott úgy tűnt, hogy igen, a földbe áll a dolog, igen, akkor amikor vége volt tehát amikor a okostelefon egyszer lemaradtak, tehát nem követték le, de úgy tűnik, hogy ebben megtalálták az új lendületet.
Meg nekem az is tetszik, hogy ugye azt mondták, hogy jó, hát egyszer meg lehetett csinálni a Nokia sztorit, de most úgy tűnik, hogy megint megcsinálják egy másik technológiára alapozva az egész történetet. Tehát, hogy...
És jönnek újabb cégek, igen, így van, jönnek újabb cégek, és talán épp ezért lenne jó úgymond a távoli okonaimtól tanulni. Tehát azért ilyen szempontból, mert ezeken a területeken mi egyáltalán nem vagyunk ott. És nem hiszem, hogy a képességeink hiánya tenné ezt így.
Hát,
ennyire
nyilvánvalóvá. Hát, most ez messze vezet, de hogyha azt mondjuk,
hogy... Ha egy agrártársadalmat sikerült átállítani AI vezérelt társadalomra, akkor igen.
Már ugye ott...
Bízunk.
Ha már adóvilág rovatban vagyunk, és ugye sokszor elhangzik, hogy mennyire kedvező vagy nem kedvező az adórendszer, nyilván ez ilyen cég alapítás szempontjából, vagy összehasonlítás szempontjából, ha az viszont úgy van megcsinálva, hogy lehet, hogy bizonyos adók magasak, de vissza van forgatva, oktatásra van költve, és stb., akkor viszont látszik, hogy működik.
Igazad van, Bandi, mert az infrastruktúra meghatározó ezeknél az iparágaknál. Tehát az oktatás, a technológiai, hát így van. Ez így van.
Hát akkor innen, akkor vegyünk jó innen példát.
Botondi a lehetőség.
Igen, botondi a lehetőség. Megnézzük politikában, mit tudnak hozni.
Mert köszönjük, hogy az sem unalmas.
Köszönjük
szépen, Zoli. Szép napot, sziasztok.
Sziasztok.
Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Ő Finnországban vagyunk éppen, az AI technológia vezető országai közé Finnország is befért.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Továbbra is Finnországban járunk, Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban, akit először arra fogunk kérni, hogy körülbelül egy mondatban számoljon be arról, hogy személyesen hogy élte meg a tegnapi franciaországi előrehozott választások első fordulóját.
Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hát akkor egyszerre finn és francia jó reggelt! A franciáknál azért talán annyiról mindenképp érdemes megemlékezni, hogy természetesen megnyert Le Pen választást valahol 32-33%-kal, őt magát az első fordulóba beválasztották, hiszen ugye jövő vasárnap még lehet a második fordulón izgulni. Viszont a második helyre 28-29%-kal az a baloldali szövetség jutott, ahol a zöldek, a szocialisták, és ugye a Mélenchon féle azért magyar olvasatban minimum radikális baloldalnak nevezhető a pártja jutott be, és ugye pont emiatt az utóbbi tagja miatt ennek a koalíciónak a Macron nem is akar velük együttműködni, aki csak 20%-ot szerzett a választáson. Tehát ha úgy nézzük, akkor 32-28%, tehát a választók több mint fele valamelyik szélsőséges oldalra szavazott, vagy hát legalábbis olyan szövetségre, amiben ilyen párt is részt vesz. Ugye hosszan melankóliázott a francia sajtó azon, hogy a szélső bal az mennyivel rosszabb lenne, mint a szélső jobb, hiszen ugyanannyira orosz barát NATO kritikus. Úgyhogy hát mindenképpen nagyon-nagyon izgalmas idők jönnek. Amiben reménykedhet a magunkfajta közép-európai utolsó gondolatnak az az, hogy adott esetben egyik csoportnak sem lesz többsége, tehát nem lesz meg a 289 képviselő. Most nagyon ebbe az irányba megyünk. Más kérdés, hogy ez vajon egy újabb előrehozott választást, technikai kormány, szakértő kormány, vagy pedig valamilyen kisebbségi kormány fog jelenteni, de mindenképpen a politikai instabilitás.
Jaj, de jó. Ehhez képest Finnországban kérem szépen, ahol ott van a relatív nyertes szociáldemokratáktól balra álló
baloldali szövetség. Ők is szembe mennek, mert hogy nagyon sok formáció nyert európai választásokat, de a balosoknak nem áll éppen a zászló, ehhez képest Finnországban ők a befutók.
Hát a legutóbbi EP választáson ugye ők voltak a befutók, de ugye előtte viszont ez a 2023-as parlamenti választásban ugye 109 képviselőt kapartak össze a 200-ból az alapvetően az Orpó miniszterelnök nevével fémjelzett koalícióba a jobboldali pártok. Tehát eközben ugye változik egy rendes országban, változik a párt preferencia szerint, hogy milyen teljesítményt nyújt egy párt. Ugye van ilyen választói visszajelzése lehetőség, és ezzel élnek a választók. Na most ugye a finneknél az elmúlt 100 évben nem találtam rendesen olyan időszakot leszámítva tényleg néhány krízist, amikor kisebbségi kormány volt, amikor egy párt lett volna hatalmon. Tehát most is 4 párti koalíció van. Ugye a kereszténydemokraták és a nemzeti párt mellett a svéd kisebbségi párt is benne ül a koalícióban, és ugye itt jön az igazi izgalom, ugye az egykori igaz finnek két felé vált, és most a finnek pártja adja a miniszterelnök helyettest. Riikka Purra személyében, aki egy 47 éves hölgy, aki egy migrációellenes bloggal kezdett el annak idején foglalkozni, és onnan jutott el most egy miniszterelnök helyettességig. Úgyhogy a finnek pont azzal kísérleteznek, amivel talán majd a franciák fognak egy hét múlva, hogy mit lehet kezdeni egy radikális párttal akkor, amikor egy koalícióba vagy együttműködésbe ő is kénytelen belépni, mert ugye hatalomra akar kerülni, de azért nem valósíthat meg mindent, amit elgondol.
Hát láttunk már ilyet, mert ugye óriási botrány volt, amikor a Süsszelék koalícióra léptek a Haiderékkel, az is valami ilyesmi volt, aztán így működgetett az a dolog.
Hát meg ugye
igaz, hogy nem közmegelégedése, mert az Európa ki volt ezen akadva, de hát valahogy el.
Na jó, de Németországban is ugye szóba került az AfD ebből a szempontból, úgyhogy hát itt úgy tűnik, hogy valami ilyennek kísérletezik sok mindenki.
Így van, igen. Hát ugye a Heidrich után aztán jött az FPÖ és a ÖVP-nek a koalíciója már az osztrákoknál, ugye ott az Ibiza botrány az erre egy kisebb pecsétet tett, de hát Kiko kancellárjelölt majd szeptemberben talán jó eséllyel futhat be. Úgyhogy ez a kísérletezés zajlik, ami tényleg izgalmas, hogy voltak is botrányok ebből adódóan. Tehát az egyik miniszter az például nekiállt a klímaabortuszokról beszélni, hogy a fejletlen kontinenseken meg kell akadályozni a szüléseket, és csak a szókészlet miatt, ahogy ezt használta, már önmagában nekiestek, és végül tényleg az lett a vége, hogy bizalmatlansági indítvány a miniszter ellen, és aztán nagy nehezen le is mondott. Tehát a koalíciós társai azok még mindig tudtak rá kellő hatást gyakorolni. És nagyjából ugye ez történik a többi helyen is, hogy vannak ezek a narratívák, ugye itt is fut az Amerikában is népszerű, meg a franciáknál különösen népszerű nagy helyettesítés elmélet, hogy ugye a migránsokat behozzák. Ugye a finneknél, amikor azt mondják, hogy ne legyél túl kék szemű, az azt jelenti, hogy ne legyél túl naív. És ezért volt egy ilyen tweet, hogy ha túl kék szeműek leszünk, akkor nem marad több kék szemű.
Aha, üzlegessük ezt, igen. Löpikánta, hogy a művelt akkor francia Marine Le Pen mondja. Azt szeretném még mondani, hogy egyébként ez a radikalizmus, ez tetten érhető, hiszen amikor erre a beszélgetésre készültünk június utolsó napjaiban, megint késelés volt egy bevásárlóközpontban Finnországban. Tehát, hogy az úgynevezett jóléti társadalom, az most éppen pucolja a foltot, ami ráfröccsent ezzel kapcsolatban, és hát ugye rasszista indítatású volt ez a késes támadás, és szélső jobboldali hátterű ember követte el, és egy 12 éves gyerek kárára, tehát hogy úgy tűnik, hogy a bevándorlás ellenesség az nagyon durván eluralkodott a
filmtársadalom. Igen, de azzal persze, mert azzal könnyű makinálni, tehát azt mindenhol elő lehet rángatni, mindenhol ugye az elmúlt évek változásai miatt megvannak az erre megfelelő, akikre lehet mutogatni. Én azért azt mondom, hogy a nagy képben Finnország azért messze-messze elöljár a szociális jólét, a társadalom, az oktatás terén, úgyhogy igen, valamit az András mondott, de akkor nézzük, Botond mit válaszol erre.
Hát ugye, tehát ez a skandinávoknál egyértelműen a svédeknél a legrosszabb. Tehát ott nem egy darab ilyen eset van, hanem tényleg ugye heti sok, és beszéltük is, hogy a londoni halálozási, fegyveres halálozási lábánál rosszabb a svéd adat. Tehát ezt valahol ugye a svédek vezetik, ezt a skandináv listát. A finnek egyébként régóta pragmatikusan kezelik a migrációt, tehát ez nem a 2015-tel jött, hanem korábban is létező probléma volt, de a 15-es hullámot ugye azt megoldották, mert Észak-Finnországba tettek néhány tábort, és aztán ott valahogy nem akartak a menekültek ott maradni, tehát ők itt jóval kevesebbet szívtak föl. Viszont ami itt nagyon fontos, és politikailag tovább fokozza ezt a belső hangulatot, az az, hogy Finnország volt az első, akivel Oroszország bepróbálkozott a hibrid hadviselés jegyében, hogy migránsokat toljanak át a finn-orosz szárazföldi határon. Tehát náluk ez már évekkel korábban, már háború, tehát a teljes inváziós szakasz előtt is bepróbálkoztak, és ugye tavaly is le kellett zárniuk az összes határátkelőt, mert megint csak megjelentek ugye a különböző szíres közel-keleti menekültek orosz szervezésben. Tehát itt ennek még politikai felhangja is van, hogy akkor ki az, akit az oroszok szerveznek ide, ki az, aki a finnek elől veszi el a lehetőséget miközben, és akkor ezt csak mondom, hogy a politika egyébként hol tart ebben. A vidéki iskolákat, ugye látják a finn demográfiát, valamivel hasonló módon fejlődik, mint a magyar, tehát hogyha így haladnak, akkor be kéne zárni 10%-át az iskoláknak, mert egyszerűen nincs benne finn gyerek. Úgyhogy inkább behoznak külföldieket Vietnámból és Afrikából és más helyekről, hogy megmentsék a vidéki finneknek a saját iskolájukat. Tehát ez a két gondolkozás megfér egyszerre egy országban. Azért ez valahol szerintem gyönyörű, és mutatja azt, hogy ugye van a narratíváknak ereje, van a valóság, van a szomszédsarok, az iskolával, meg a kisbolttal, és mindez együtt hozza ki azt, hogy lesznek mindig, akik ezt zsigerből ellenzik, és lesznek, akik meg valahogy ezzel együtt tudnak és akarnak élni. Tehát Finnország ilyen szempontból tényleg jóval színesebb, mint azt így kívülről látjuk, tehát se nem neonáci, se nem migráns simogató, hogy a magyar szókészletet használjam, hanem a kettő között próbál levitkélni, ami valószínűleg a legjobb megfejtés, és ezért van néppárti koalíció, és tud néppárti koalíció működni.
Igen, na most ehhez képest külpolitikailag viszont egységesebb, mert ugye az is a közelmúlt híre, hogy egy ilyen északi fegyverszállítási folyosót hoztak létre az ukránok számára, és hát ugye ők is azonnal szerettek volna belépni a NATO-ba, sikerült is nekik, tehát ők is egy nagyon hosszú ideje tartó semlegességet feladtak az orosz agresszió hatására, és azóta is elkötelezetten támogatják az ukránokat, és hát ugye egyik elszenvedői is az orosz ilyen, hogy is mondjam, csak teszteknek, amikor berepülünk repülőgéppel, stb. Tehát ők ott azért igazán komolyan közel vannak a tűzhöz.
Így van, a GPS zavarással bezárólag, ami már a polgári légi közlekedést is negatívan befolyásolja. Tehát abszolút benne vannak ebben, alig hanem a magyar diplomácia történet egyik kritikus és kellemetlen foltja marad az, hogy a NATO csatlakozásukat ugye pont Budapest hátráltatta Törökországgal együtt. Igaz, nem annyit, mint a svédekét, de azért ugye elég hosszan elidőzött itt a magyarországi fiókokban, miközben nekik ugye ott az 1000 kilométer hosszú, vagy 1200 kilométer hosszú szárazföldi határ az oroszországi irányban. Tehát ez azért
plusz ugye történelmileg nekik eléggé rázós és eléggé kellemetlen élményei vannak ugye az oroszokkal, ugye a téli háború azzal kezdődött, hogy ugye megrohanták őket az oroszok. Még a második világháború előtt.
Igen. És ott ugye egyébként azért az legyen ismert, hogy ott volt magyar önkéntes csapat annak idején.
Méghozzá a finn oldalon, igen.
Hogyne? Ja, bocsánat, sajnos ezt hozzá kell tenni, de igen. Tehát, hogy a finn oldalon voltak magyar önkéntesek, valahol erről most látom is egy jó feldolgozást, valamelyik magyar történet szintén ezzel foglalkozott, de a hallgatók megírják, de hogy hát most nem itt tartunk, és tényleg az történik, hogy tehát a finnek ezt rendkívül komolyan veszik, és ahogy Zoli is mondta, egyébként gazdasági szinten is érezni a baltiaknál is, meg a finneknél is, hogy azért ez a befektetőknél egy komoly geopolitikai kérdőjel, vagy az ingatlan piacon, hogy akkor most Finnországba veszel nyaralót, vagy Norvégiába, vagy Dániába, hogyha ugye északon gondolkoztál. Viszont ugye talán emlékszünk a hallgatókkal együtt, hogy 14 szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió Oroszországgal szemben. Ehhez képest a finnek túl vannak a 24. katonai segélycsomag elfogadásán. És ugye azt gondolnánk, hogy akkor ezek már biztos csak 3 történnek, 5 bukós isak, hát nem. Tehát a 24. csomag, amit éppen most elfogadtak a múlt héten, 159 millió eurónyi értékű katonai felszerelést jelent, és már összesen több mint 2 milliárd eurónyi katonai segítséget adtak át. tehát ez Finnország, és ugye innentől még mehetünk tovább, tehát olyan típusú együttműködésekben vannak benne, amiről sajnos a magyar sajtóban azért sem találkozunk, mert Magyarország fényévekre áll ezektől a koalícióktól. Ilyen például a páncélkoalíció, ami kifejezetten a páncélos védelmi eszközökben, ennek a gyártásában segít a lengyelekkel, a németekkel és az oroszokkal a csúcson, és egyébként létezik egy IT-koalíció, technológiai koalíció ukrán segítéssel, ezt az észtek és a luxemburgiak vezetik. Ugye ne felejtsük el, az észt adatban Luxemburgban pihen a másolat, tehát ott vigyáznak rá. Ezekben is benne van Finnország, ahogy egyébként már több ezer ukrán katona kiképzését segítették, mind a finn területen, mind más országokban is dolgozva a finn kiképző tisztekként. Tehát azért így is lehet segíteni, és akkor most nem is beszéltem még arról, hogy a különböző újjáépítési területeken milyen szép európai egyéb platformok vannak, messze nem csak egy, azokban is benne vannak. Tehát ez az alaphozzáállás, és egyébként a katonáik pedig szuperlatívusokban beszélnek arról, hogy hát micsoda fontos dolog az, hogy tapasztalatot szereznek a különböző megfigyeléseik által, hogy hogyan is néz ki egy 21. századi háború Oroszország ellen. Tehát ebből kőkemény következtetéseket vonnak le, és erre készülnek, és így megy tovább a katonai tervezés.
Egyébként régi gumicicámat hadd dobjam be, Kína megítélésében.
Azt hittem, a Molotov koktél dobott be.
Hát az ízetlenkedés lenne egy ilyen feszült nemzetközi helyzet.
Nem azért, hát ugye ott használták először, amit említettél, ugye a második világháborús téli háború volt, először szovjet harckocsik ellen alkalmazták, hogy a Botond mondta a harckocsit, vagy ezt a páncél koalíciót, erről jutott eszembe.
Na, hát akkor egy újabb történelmi elsőt betehetünk még ide az adásba, így van. És hát a Kínára rákanyarodva, tehát nyilván létezik a kereskedelmi kapcsolat, tehát ők sem maradtak ebből ki, de igazából már egy jó ideje a részben az amerikaiakhoz való közelség, a háborús félelem miatt is a kínaiakkal szemben ugyanúgy keményebben bánnak, tehát nincsen ilyen nagy kínai fölvásárlás, és nem is kevés kínai kémbotrány volt. Tehát itt már 2013-ban, tehát már jóval régebben talán az volt az egyik első kínai kémbotrány, amivel foglalkozott a szupó, tehát a finn hírszerzés, elhárítás. És ne felejtsük el, hogy ugye most a finneket és a észteket összekötő Balticconnector nevű gázvezetéket, ugye feltettőleg az oroszoktól szerzett hajó kínai zászló alatt felejtette el a vasmacskáját behúzni, és hát véletlenül elszakította, amire azért a finnek elég hamar, tehát az egy incidens utáni hetekben bemondták, hogy az ország szándékos szabotás volt, ugye a hajó véletlen kikapcsolta persze a transzpontereit, tehát itt azért volt sok minden, ami arra utal, hogy ez szándékos lehetett Kína részéről, nyilván ez nem nagyon fog kiderülni, de ez már az a rész, amit Magyarországon is lassan meg kéne értenünk és el kéne fogadnunk, hogy az orosz és a kínai infiltráció és provokáció az már átfedésben van egymással. Tehát ezt a kettőt nem lehet elválasztani, nincsenek gazdasági kapcsolatok külön és kínai kémkedés külön, ezek egyben mozognak, és a propagandagyárakban, a trollgyárakban, a dezinformációban és az aktív intézkedésekben ezek átfedést mutatnak. Nem tegnap óta, hanem már több mint egy-két éve, ez egy igazolható trend a háború teljes invázió szakasza óta, tehát ezek nemzetbiztonsági fenyegetés jelentenek a finneknek. Úgyhogy ezt ők így is kezelik.
Oké, hát érdekes szeglete, e halszagú rokonság hazája, meg kell állapítanunk az elhangzottak alapján, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rávilágítottál, hogy ott sem játék és mese, csupán az élet bel- és külpolitikai szempontból sem. Köszönjük, Botond!
Köszi szépen!
Hát jó gondolkodás, nektek is hallgatok neki, sziasztok!
Szervusz. Szia, szia, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel zártuk le az AI technológia vezető országaiban, ezúttal Finnországban kalandoztunk, ugye meghallgattuk Gerendi Zoltántól a gazdasági lábát a sztorinak, Botondtól pedig a politikait. Úgyhogy már haladunk tovább, lassan vége a második órának is, úgyhogy még egy aranyköpést jövünk és mondunk nektek.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Marlon Brando 20 éve nincs közöttünk, ugyanis 2004-ben július 1-én távozott a színész legenda. Ez ugye mindig használják, én is előszeretettel használom ezeket a kliséket, hogy végre én is elpattintatom őket.
100 éves lett volna, nem?
Valahogy én nem tudom,
van.
Hogy
100 pontosan... éves lett volna idén, ha jól emlékszem.
Igen. Mindjárt rákeresek, várjál, hogy van ő. Azt mondja, hogy Marlon Brando 1924-ben, tényleg?
Nekem mondom, 100 éves lett volna. Pont a múltkor nézegettem, hogy 1953-ban készült a Vad, a The Wild One, ez a az első igazi ilyen motorosokról készülő film, ugye egy nem tudtak magukkal mit csinálni az amerikai katonák innen, akik visszatértek, és akkor sokan ilyen motoros bandába verődve terrorizálták a népet, egész komoly filmet rittyentettek belőle ezzel.
Kérem szépen, és hát ugye...
Benedek László, igen. A film rendezője. Csak
nem
mondom,
tudtam.
Bizonyám.
Meg fogom nézni, ott van a listán, de még nem volt rá időm. Szóval én a westernjeit szeretem, a Missouri fejvadászban, amit játszik, nem tudom, hogy láttad, de egy ilyen értelmszerűen ő a címszereplő, és nem tudod eldönteni, hogy egy teljesen flegma, kiégett hidegvérű gyilkos, vagy egy futóbolond a filmben. Tehát, hogy valami elképesztő módon. Ahogy először megjelenik a jelenetben, az is tanítani való, megjelenik, jön egy ló le egy dombról, és nincs rajta lovas, és a tanya, ahova jön a ló, megijednek, hogy úristen, hát ez meg hogy kerül ide, ez a ló lovas nélkül, oda galoppozik a tornác elé, és egyszer csak bú, felugrik mögül a Marlon Brando, és valami speech-et ott nyom a farmernek, szóval egészen elképesztő, nézzétek meg, ha tehetitek. Szóval, hogy egyik szavunkat a másikban ne öntsük, aranyköpés rovatunkban tartunk még mindig, és egyszer Marlon Brando mondta azt, hogy a legtöbb ember annyit dolgozik, hogy nincs ideje pénzt keresni.
Meghajolunk Marlon Brando előtt, ez pont így van. Igaz, hogy azt mondjuk, hogy kell a GDP-t termelni, ehhez mi szolgáltatjuk a reggeli indulót, a reggeli kávét, a reggeli nótákat és a témákat, de ez bizony sokszor így érzi az ember, hogy annyit dolgozunk, hogy nincs időnk pénzt keresni.
Igen, úgyhogy tisztelegjünk Marlon Brando előtt.
Tessék, megvan, megjött az üzenet.
Köszönjük
András,
szépen.
Ezt rólad végre. Is nehéz eldönteni. Csak bérgyilkos helyett rádióssal.
Hogy futóbolond vagy hidegvérű rádiós vagyok?
Rólam, nem, rólam, hogy futóbolond vagy. Veterán rádiós.
Ugye? Igen, ha szabad kérnem, ugye veterán. No, hát akkor Marlon Brandóról ennyit. Le is pergett az adásmenet. Schmidt Andinak se híre, se hamva.
Igen, apokalipszis jön most.
Az apokalipszis lovasai. Igen. Gyors közlekedés, baleset a 12. kerületben a Csörsz utcában, az Alkotás utcánál, illetve a 11. kerületben a Szerémi úton kifelé a Hengermalom útnál.
András.
Ott sáv lezárásra is kell készülni.
Tudod,
igen,
hogy mi itt a hírek után?
Mi?
Nem a Jóli Pukki, hanem a tehén Pukki.
Igen.
Bizonyám,
nem
mert Finnország
finnül,
után...
Nem tehén.
Azt, hogy fordítva. Szóval, hogy a tehenek tényleg felelősek a felmelegedésért? A Böfi és a Pukki az tényleg ezt okozza? Mert
igen,
a dánok, kérlek
mi?
Szépen,
a dánok azt
megadóztatják
mondták,
az állattartó gazdákat, egy tonna széndioxidnak megfelelő üvegház hatású gázkibocsátás után.
Hát, nem kis téma, úgyhogy ennek fogunk utána járni.
Valami bűzlik Dániában.
Meglepő
csak
lesz.
Nem a tehén Puki.
Meglepő lesz, ami következik. Szerintem megéri velünk tartani.